Lapozzatok velem kérlek a Dániel 10-be. Innen szeretnénk folytatni. Egy olyan dolgot hadd mondjak el nektek, az kicsit összefügg azzal, amit a Tamás mondott. Hogy elég sokszor látom azt, hogy mostanában emberek küzdenek, akik akár évekkel ezelőtt jól voltak, azok most nincsenek olyan jól a hitben, vagy akik előtte akár szolgálatban voltak, vagy rendszeresen gyülekezetbe jártak, most nincsenek, és nem egy ilyen eset van, hanem sok. És előtte nagyon nem volt ez jellemző itt nálunk Vácon. Más gyülekezetben mindig hallottam, hogy ilyen történik, és mi valahogy így éveken keresztül így mentünk, nőttünk, Isten nagyon megáldott, és most talában látom mégis ezt. És sokat gondolkodtam emiatt, meg nehéz is a szívem miatta, hogy miért van ez. És Isten nem mond semmi konkrétat. Nem mondja azt, hogy Tamás, ezt itt elrontottad, vagy hogy rossz irányba mentek, bár mondaná ezt, és akkor kijavítanám, és mennénk abba a jó irányba, amit ő mutat. De nem mond konkrétan ilyet az Úr. És valahogy mindig oda jutok ki, hogy egy olyan időben élünk, amikor ez nagyon jellemző, hogy itt támadás van az életünkön. És ez mindig igaz, meg mindig igaz volt, amióta lelki dolgok zajlanak a világon, hogy az ellenség nem nézi azt, hogy az emberek az Úrhoz térnek, hogy növekednek, és nem tetszik neki, hogy jó gyülekezet épül. De azt gondolom, hogy, és őszintén mondom nektek, hogy én azt gondolom, hogy nincs sok időnk hátra. Hogy az a jóslat, amiről beszél az ige, hogy Jézus jön vissza, az tényleg nagyon közel van. És azzal, hogy ennyire közel vagyunk ahhoz a bizonyos ponthoz, azt gondolom, hogy a lelki harc is intenzívebb. Akár megnyilvánul ez gyülekezeti munkában, akár megnyilvánul egészen hétköznapi dolg van az életünkben. És szerintem nagyon intenzív az a lelki harc, ami folyik körülöttünk. És az alkalom végén szeretnék erről egy kicsit beszélni, de még aktuálisabb az mindannyiunknak, hogy maradjunk meg Isten szeretetében. Egyenként. Hogy tudjuk, hogy Isten mennyire kincsnek tart minket. És hogy ez a szeretet, ez ott legyen az életünkben. És ez fog minden mást, ami körülöttünk zajlik, jó színben feltüntetni. A megfelelő színben, hogy értsük. Hogy ne az legyen egy idő után a konklúziónk, hogy én ezt nem akarom tovább csinálni. Én azt gondolom, hogy most van még aktuálisabban az, hogy így ragaszkodjunk a hitünkhöz. Emlékeztek, mit mond az ige, hogy amikor Jézus visszatér, vajon talál-e hitet a földön? Hát azért mondja ezt az ige, mert a hiten óriási támadás lesz az utolsó időkben. És lehet, hogy te magadon látsz jeleket, hogy nehéz most előre menned, vagy látsz magad körül embereket, akik botladoznak, vagy akár elestek, de így emlékeztessem az Isten ebben, hogy így tarts ki. És így nincs sok idő hátra. És ez számunkra ez egy reményteljes dolog, nem egy olyan, hogy de még annyi tervem volt, hát ami ezután jön, az sokkal jobb lesz ennél nekünk. Szokták mondani, hogy aki nem ismeri az Urat, annak ez a legjobb, amiben része lehet itt a Földön. Nekünk fordítva, nekünk ez a legrosszabb, amiben valaha részünk lehet. Ennél csak jobb lesz, ha az Úr visszajön értünk. De addig viszont minden egyes nap ragaszkodnunk kell a hitvallásunkhoz és Isten szeretetéhez. Na ezt most lapozunk, és megyünk a Dániel 10-be. Itt hagytuk múltkor abba. És szeretném innen folytatni. Két fejezet lesz ma, itt tartsatok ki, igyekszem haladni előre. A 11. fejezet az egyik legnehezebben tanítható igerész, és ezt úgy oldottam meg, hogy így nem fogunk benne igeversre menni, hanem majd részeket megnézünk, összefoglalom, és remélem érthető lesz, de nem horgonyzunk ott túl sokáig. Na, olvassuk a 10. fejezettől, jó? Első 3 vers. Círus perzsa király uralkodása 3. évében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek. Igaz ez a kijelentés, mely nagy hadakozásról szól. Ő figyelt a kijelentésre és megértette a látomást. Azokban a napokban én Dániel gyászoltam 3,7 héten át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal nem kentem meg magamat, míg el nem telt a 3 hét. Dániel nagyon jó volt az imádkozásom. De itt látunk egy 3 hetes időszakot, amit így félretett arra, hogy keresse Istent. És azt írja az ige, hogy 3 héten át gyászban volt, és így megalázta magát Isten előtt. Tudnotok kell, hogy Dániel itt már idősebb, mint 80 éves. Már legalább 72 éve fogságban van, mikor ez a fejezethez érünk. Ő még gyerekkorában került Babilonba fogolyként, és ott töltötte élete nagy részét. Klasszikusan mondva, gyakorlatilag a fogság erre az időre már véget ért, mert a babiloni birodalmat elfoglalták a médek és a perzsák. Emlékeztek erre a történetre? Új király van, Círus, és a Círus király az uralkodása első évében azt mondta a zsidóknak, hogy engedélyt adok nektek, hogy hazatérhessetek Jeruzsálembe. Esdrás vezetésével, és felépítessétek Jeruzsálemben a templomot. Tehát gyakorlatilag a fogság véget ért, de Dániel mégis itt van még mindig Perzsiában. És így gondolkodjatok rajta egy kicsit ti is, hogy vajon, ha ennyire istenfélő volt Dániel, akkor mit keres még mindig itt? Miért nem ment haza? Miért nincs ott az első csapatban Esdrással a hazatérők között? Hát nem tudom. Tehát így erre nem tudom, nincs egy ilyen könnyű válasz, de azt tudom, hogy 80 évesen ez az út, ez nem lett volna egy egyszerű falat. Mert ez nehéz és hosszú út lett volna neki. Egy olyan helyre ment volna, ahol minden nulláról kell kezdeni. Nem biztos, hogy egy 80 éves embernek való feladat. De szerintem, ami ennél is nyomósabb ok, amiért ő nem ment még haza Jeruzsálembe, hogy ő egy nagyon magas hivatali beosztásban van, gyakorlatilag Círus királynak a jobb keze. Egy nagyon magas hivatali állásban van, és innen sokkal nagyobb áldás lehetett ő a népe számára, mintha egy emberként a sok közül visszatér Jeruzsálembe. Ott emelgetette volna a téglákat, ami ugyanannyira fontos, de innen az ő hivatalából sokkal nagyobb áldás lehetett a népe számára. És ezért itt látjuk. 3 héten keresztül gyászolt. Nem tudjuk, hogy miért, nem is akarok találgatni, de azt mondja róla az ige, hogy nem evett ízletes ételt ebben az időben. Tehát nem arról volt szó, hogy 3 hétig nem evett, csak nem ment el Mekibe, vagy mit tudom én, tehát befizetett iskolai menzára, nem evett ízletes ételt, és nem evett húst, és nem ivott bort. Nem kente meg magát olajjal, ez azt jelenti, hogy nem fürdött. Ezzel nem tudom, kit büntetett jobban, saját magát, vagy a körülötte lévő embereket. De ez egy ilyen odaszánás volt neki Isten dolgaira. Egy önmegtagadás. Erre szokták mondani, hogy ez egy böjt. Klasszikus értelme véve ez nem egy böjt, mert a Bibliában a böjt az étel megvonását jelenti. Ez nem az. Egy másik önmegtagadás, amit itt látunk, hogy keresse Istent imában. És így folytatódik. Az első hónap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam, föltekintettem, és láttam egy gyolcsruhába öltözött férfit, akinek színaranyő volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan volt, mint egy tömeg zúgása. Hát Dániel lát valamit, és ez, ne tévesszem meg, ez nem egy látomás. Nem a fekvőhelyén éri ez a látomás, hanem látja a saját szemeivel azt, amit itt leír. És itt megoszlanak a vélemények, hogy tulajdonképpen kit is látott Dániel. Van, aki azt mondja, hogy hát ez nem lehet más, mint Jézus. És mondhatnánk, hogy hát igen, elég illik rá a leírás, mert János valami hasonlót látott, a Jelenések 1-ben olvassuk, amikor ír Jézusról, aki a szem előtt volt. De mondok nektek valamit, hogyha ez az ember lesz az, ez a személy lesz az, aki az egész fejezeten keresztül beszél Dániellel, akkor egy gondunk van, majd meglátjátok, hogy miért. Akkor nem lehet ő Jézus. Tehát vagy nem Jézus az, aki itt az elejétől kezdődött lát Dániel, vagy időközben az elején egy szemét látunk, és majd a fejezet közben majd egy másikat. És ennentől kezdve nem tudjuk, hogy melyik. Jó, tehát így döntsd el. Rád van bízva. Meglátjátok, hogy miért. Olvassuk a 7. verst tovább. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást, a férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Dániel nem volt egyedül, amikor ez a látomás megjelent neki. És valahogy Dániel látta, de a többiek nem úgy látták, ahogy ő. Ez valami... Mondhatod, hogy elég furcsa, de valami olyasmi történt, ahogy Tamás idézte Saul megtérésénél, amikor ő látta az urat, hallotta a hangját, de a többiek, akik vele voltak, csak valami mennydörgésszerű dolgot hallottak. Mintha egy természetfeletti dolog eltakarta volna a szemüket. Itt is ez történik, Dániel látja, érti, és be is számol róla nekünk, és azt írja a 8. verstől, hogy én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm. Arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Akkor megérintett a kéz, és fölsegített térdeimre és tenyereimre. Ezt mondta nekem, Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel. Mert neked hoztam üzenetet, amikor így szól hozzám, reszketve felálltam. Dániel hall egy hangot. És annyira, szint mondhatnánk, letaglózza ez a hang, elhagyja az erő, elesik, és úgy kell őt fölsegíteni. És mennyire jó azt olvasni itt, hogy jött hogy volt egy kéz, ami Dánielt megragadta és fölsegítette. Nem tudom, emlékszel olyanra az életedben, amikor egy ilyen kéz megfogott téged és fölsegített? Lehet, hogy Tamás is egy ilyenről számolt be a héten, így, mintha Isten különböző embereken keresztül így fölemelte volna őt és bátorította. Annyira jó, amikor Isten ezt teszi. A gyengeségünkkor találkozik velünk, és így felemel, hogy állj lábra, Tamás. Dániel, te kedves férfiú. Így szól hozzá Isten. Ez már a második alkalom, hogy Isten így szólítja meg Dánielt, hogy Dániel, te kedves vagy Isten előtt. Korábban a Dániel 9-ben olvastuk, és mennyire érdekes, és mennyire fontos az, hogy Isten egyáltalán nem bánja azt, hogy Dániel tudja, hogy Istennek mennyire kedves ő, hogy mennyire szereti őt Isten. Szerintetek milyen hatással van egy emberre, hogyha az az ember tudja, hogy Isten mennyire szereti őt? Milyen hatással van rád, hogyha tudod, és kétség nélkül tudod, hogy Isten szeret téged? Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez egy nagyon veszélyes pont egy ember életében, mert onnantól kezdve rájön, hogy bármit csinálhat. Hát, hogy neki nem kell engedelmeskednie, neki nem kell Istennel járnia, hiszen Isten feltétel nélkül szereti őt. Vagy büszkévé válik, hogy hát persze, hogy Isten szeret engem, hát ki ne szeretne engem. És így félnek attól, hogy ők maguk, vagy mások is tudják, hogy Isten feltétel nélkül szeret. De mennyire tévednek? Én azt gondolom, hogy emberileg az egyik legnagyobb szükségletünk az, hogy tudjuk, hogy Isten szeret minket. És hogy tudjuk, hogy mennyire szeret minket. Isten egyáltalán nem bánja, hogy ezt újra és újra elmondja neked, hogy te ezt tudd, és biztos legyél benne. Milyen hatással van a te életedre az, hogyha tudod biztosan, hogy Isten szeret téged? Az efézusi levélben Pál imádkozik az efézus beliekért, és azt mondja, hogy én imádkozom, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember, hogy megértsétek Isten szeretetének szélességét, magasságát, hosszúságát, szélességét. Minden ismeretet meghaladó szeretetét irántatok. Hát ha ez annyira veszélyes lenne, akkor Pál ezt kérte volna számukra. Én azt gondolom, hogy egy ember, ha te meg én megismerjük Isten szeretetét, ez által válunk azzá az emberré, amivé válnunk kell. Egy ember, aki megismeri azt, hogy Isten mennyire szereti őt, viszont fogja szeretni Istent. Hát nem ezt mondja a Biblia is, hogy abból tudjuk, hogy mi a szeretet, hogy ő előbb szeretett minket. De ha én szeretem Istent, mert ő szeret engem, akkor képzeljétek el, ez olyan hatással lesz az életemre, hogy én engedelmes akarok lenni majd neki. Ezt Jézus maga mondta, hogy ha szerettek engem, akkor engedelmeskedtek a szavamnak. Akkor megtartjátok a parancsolataimat. És ezt én sokszor így félreértettem ezt az igeverset, hogy mintha Jézus így fenyegetne, márpedig ha szeretsz, akkor megtart. Ez egyáltalán nem így hangzik. Ez egy következmény. Ha én szeretem Istent, akkor meg fogom tartani a parancsolatait. Nem azon kell görcsölnöm, hogy megtartsam a parancsolatot, hanem hogy szeressem őt. És hogyan fogom szeretni őt, ha megtudom, hogy ő mennyire szeret engem. Ez egy nagyon jó ima, tesóm, mindannyiunknak, hogy kérjük, hogy Uram, megtennéd, hogy megmutatod, hogy mennyire szeretsz engem. Én szeretném tudni, hogy milyen ez a szeretet, amivel te felém vagy. Dániel, te kedves férfiú. És nézzétek, hogy folytatódik, mit mond neki el az angyal. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Isten előtt, meghallgatta szavadat Isten, és én a te szavad miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mikáél az egyik legfőbb vezér segítségemre jött, ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban, de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben. Mert ez a látomás is arról az időről szól. Érdekes, nem? Tehát itt Dániel imádkozott, eltelik 21 nap, és megjelenik ez az angyal. És így elkezd beszélni azokról a dolgokról neki, amik a lelki világban történt, míg ő imádkozott. Olyan dolgokról, amik nem láthatóak, de a lelki világban végbe mentek. Van egy lelki világ, ami emberi szem számára nem látható. Van egy fizikai világ, és ezt nem vonjuk kétségbe, ugye hát meg tudjuk fogni a dolgokat, valóságos, de a lelki világ ugyanolyan valóságos, mint a fizikai világ. Nem tudom, hogy szoktál ezen gondolkodni, de elég furcsa képzet van az emberekben, hogy úgy gondolják, hogy a lelki síkon történő dolgok, vagy hogy alól beszámol nekünk valaki, hát azok olyan, hát ki tudja, hogy úgy van-e, vagy olyan meseszerűek. Na, de a fizikai dolgok, hát az még szép, hogy meg tudom fogni, hát az úgy van. Pedig a lelki világ még sokkal inkább valóságos, mint a fizikai, hiszen abból állt elő a teremtett világ. Amit meg tudok fogni, az el fog múlni. De a lelki világ az örökkévaló. A nem hívő embernek, hogyha beszélgetek vele, neki nyilván nem is várom tőle, hogy egy lelki világot feltételezzen, de egy hívő ember számára a lelki világ valóság. Hiszen egy lelki harc is, amiben élünk, az is valóságos. És itt is egy ilyen harc zajlik, amiről beszél Dánielnek ez az angyal. Amikor elkezdtél imádkozni, Dániel, valami történt. Lehet, hogy te nem tudtál róla, de valami történt. Isten elküldött egy angyalt az üzenettel, hogy eljöjjek hozzád, én volnék az. De 21 napig föltartott engem Perzsia vezére, és nem tudtam idejönni hozzád. De Isten elküldte Mikály arkangyalt, és ő segített, hogy el tudjak jönni hozzád, Dániel. Dánielnek még le van esve az áll, hogy micsoda? Én csak imádkoztam. Egy lelki harc dúl körülöttünk. Lelki folyamatok zajlanak körülöttünk, és lehet, hogy ennek sokszor nem is vagyunk tudatában. Itt ez a beszámoló az angyal részéről az elég sok kérdést felvet, remélem benned is, hogy gondolkozol rajta, hogy álljon meg a menet. Perzsia vezére, egy ember fel tudott tartóztatni egy angyalt, akit Isten elküldött a mennyből egy üzenettel Dánielhez? Hát ez elég furcsán hangzik. Hát az a helyzet, hogy ez a Perzsia vezére, ez nem egy ember, több annál. Ez egy angyali lény, ez egy bukott angyali lény, egy gonosz angyali lény, egy démon, aki akadályozta azt, hogy Isten üzenete elkerüljön Dánielhez. És 21 napig képes volt feltartani, lassítani, akadályozni azt, hogy Isten szava eljusson Dánielhez, de meghiúsítani nem tudta. Egy elég érdekes kép állít össze, nem? Az igéből máshol is látunk ilyen kicsit dolgokat ebből, olyan, mintha az angyali világban és a démoni világban is lenne egy hierarchia. Én nem akarok erről sokat beszélni, de olyan, mintha ilyen katonai rangok lennének, mintha lennének bakák, altisztek, tisztek, fővezérek, mintha lenne egy ilyen hierarchikus beosztás. És itt a nagy fickók vannak. Tehát így Perzsia vezére megállított engem, vagy jött Mihály arkangyal, tehát itt elég nagy dolgok zajlanak. És végül az üzenet eljut Dánielhez. Ezt nem igazán értjük teljesen, nem is akarok ezzel túl sok időt elvesztegetni, de tudnotok kell erről. A sátán nem dicsérendő túlságosan, nem is akarom felmagasztalni, de két dologban példás. Az egyik a munkamorálja, tehát így nem igazán megy szabadságra, bár menne. A másik pedig, hogy jól delegál. Tehát egy egész hadsereget mozgat arra, hogy ellenálljon Isten munkájának, és minthogyha leadna területeket vezéreknek, és itt mondjuk pont Perzsia vezéréről van szó, aki azért a területért felel, hogy ott rosszat tegyen. 21 napig képes volt feltartani Isten angyalát. Ez így beindítja a fantáziánkat, nem? Hogyha valaki szereti a fantasyt, el tudja képzelni, hogy hogy történhetett ez, biztos birkóztak, nem tudjuk, fogalmunk nincs. De az nagyon fontos, hogy megakadályozni nem tudta. Az ellenség tudja akadályozni és lassítani Isten munkáját, de meghiúsítani nem tudja. Hány napig imádkozott Dániel? Hány napig imádkozott Dániel? 21. Hány napig tartotta föl az ellenség ezt az angyalt? 21. Hát én nem vagyok ilyen összeesküvés elméletkereső, de ez furcsa, hogy ez a két szám azonos. Nem gondoljátok azt, hogy Dániel imája összefügg azzal, hogy ez az angyal végül el tudott jönni hozzá? Mi lett volna, ha Dániel így a 19. napon azt mondja, hogy nincs válasz Istentől, csinálom a dolgom. Mit imádkozok én itt oda szántan? Mit keresem én Isten arcát, válaszát? Lehet, hogy ez a válasz nem jött volna meg. Nem kijózanító ez neked? Amikor imádkozunk, néha még viccesen is mondjuk, na, dobunk egy imát, mert így imádkozunk egyet. És így nem gondoljuk át, hogy milyen folyamatok indulnak el akkor a lelki világban, amikor mi imádkozunk. És hogy mik történnek akkor, amikor odaszántan imádkozunk. És mi történik akkor, amikor föladjuk egy idő után, mert úgy érezzük, hogy most nem látok semmit. Akkor mi az, ami végül nem érkezik meg? Amikor Dániel imádkozott, elindult egy hírhozó a mennyből. És Isten azonnal válaszolt, de 21 nappal később jött meg az, amit Dánielnek hallani kell. Mi van, hogyha mi előbb adjuk fel, mint sem, Isten válasza megérkezne hozzánk. Igaz ez rám? Fú, sajnos igaz. Meg kell tanulnom kitartóan imádkozni. Tamás, amit nem értek. Az előbb azt mondtad, hogy a sátán nem tudja megakadályozni azt, hogy Isten munkája végbe menjen. Akkor miért mondod azt, hogy ha föladjuk az imát, akkor végül nem látjuk Isten válaszát? Nem az ellenség akadályozza Isten munkáját, mert ő nem tudja. Hanem én hiúsítom meg azzal, hogyha föladom az imádságot. Értitek ezt? És innentől kezdve nagyon súlya van annak, hogy hogyan imádkozom. Az ördög csak lassíthatja. Viszont én azzal, hogyha azt mondom, hogy hátrébb lépek, lehet, hogy én fordítom vissza Isten válaszát. Ez azért ijesztő és bizonyos szempontból kihozanító. Nem véletlen, hogy Jézus mondta a tanítványainak, és mondja nekünk is, hogy tartsatok ki az imádságban. Ne adjátok fel. Addig kell tanulnom imádkozni, amíg a Szentlélektől nem kapok választ. És honnan jön itt a segítség? Azt mondja itt ez az angyal, hogy végül eljött Mikály arkangyal, és segített. Lehet, hogy ismeritek a pankrációt. Nem túl szép sport, ha egyáltalán sportnak nevezhető, de ott van olyan, hogy verekednek, és áll valaki a sarokban, így nyújtja a kezét, és így le kell pacsizni, és akkor bejön és segít. Tehát olyan, mintha itt Mihály arkangyal így belépne, és leboxolja ezt a vezért, és eljöhet az angyal az üzenettel. És itt jön a lényeg, nézd meg, a 14. versben azt mondja, hogy de most megjöttem. Az üzenet megjött Dánielhez. Miért engedi Isten azt, hogy lelki harc legyen? Ha akarná Isten, egy gondolatával megakadályozhatná ezt a vezért, Perzsia vezérét, hogy bármit tehessen. És az üzenet megérkezett volna így. Megteheti Isten? Persze. Istennek nincs lehetetlen. De Isten egy céllal megengedi a lelki harcot, amit lehet, hogy te is tapasztalsz a bőrödön. Ő megengedi azt, hogy akár Isten munkájában akadályok és nehézségek legyenek, míg célba ér. Mi volt a célja Istennek ezzel? Én nem látok Isten gondolataiban, nem tudom azt mondani, hogy már pedig Isten ezért csinálta, de elég alapos az a feltételezés, amit mondhatok, hogy Isten azért használja ezt, azért engedi meg ezt, hogy kiformálja Dánielben a kitartó imádkozó embert. Ha minden imánk így történne, ámen, puf, megérkezik a válasz. Mi sosem nem tanulnánk meg kitartóan imádkozni. Na jó, Tamás, de minek megtanulni kitartóan imádkozni? Nem, benned is néha nem az a kísértés van, hogy úgy alakuljon ki a kitartó imádságról a kép, mintha Isten nyaggatni kéne valamiről. Hogy így kérlek, 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 újra kérem, újra kérem, újra kérem. Mintha Isten nem akarná azt megadni. Ha Isten egy ilyen vonakodó szülő lenne, hogy tudod, majd ha eleget sokat nyaggatsz, akkor végül odadom. De ne, Isten egyáltalán nem ilyen. Én tudok lenni néha ilyen a fiammal, amikor valakivel beszélgetek, jön a Barnabás, és mondja, hogy apa, és így rángatja a nadrágom, húzza a pulcsimat, és apa, én meg nem akarok figyelni, mert nem akarom, hogy félbeszakítson. És amikor már lezajlik a beszélgetés, addig, hogy apa, és mondja, hogy mi van? Így mérgesen odafordulok hozzá, és Isten egyáltalán nem ilyen. Hogy az imánk végén ez lenne, hogy mit akarsz? Hidd el, hogy azok a dolgok, amit te Isten akaratában kérsz, azokat Isten jobban szeretné adni, mint ahogy te kéred tőle. Mert Isten alig várja, hogy megállhasson minket. Annyira szeret. Isten nem egy ilyen vonakodó apa, aki tartogatná az áldásait, hogy Isten alig várja, hogy megállhasson. De akkor miért tanít minket a kitartó imádságra? Szerintem azért, mert nagyon szeret minket látni. És amikor imádkozunk, akkor újra és újra oda megyünk hozzá. akkor újra és újra oda megyünk az ő arca elé, és ő is láthatja a miénket. És azt mondja a Biblia, hogy amikor mi az arca elé járulunk, amikor őt szemléljük, az ő dicsőségét, akkor mi megváltozunk. Az imádság nem arra való, hogy én meggyőzzem Istent valami olyanról, amiben neki kéne megáldani engem. Nekem nem kell őt meggyőznöm. Az imában nem ő változik, hanem én. A kitartó imában én változom meg. Én bennem formálódik ki az ő jelleme. Ha valamit nem Isten akaratából kérsz, akkor mindegy, hogy hányszor imádkozol. Teljesen mindegy. Ha Isten akarata szerint kérsz, akkor viszont ne bánt, hanem azonnal kapod meg. Mert Isten benned munkálkodik, bennünk, ahogy imádkozunk. Én nem szeretem ezt, hogy ezt Isten így találta ki, de Isten ezzel von engem magához. Újra és újra. Tamás, gyere és töltsünk időt. Ja, hogy valamit kértél is. Aha. De amikor ott vagyok előtte, akkor már nem az a fontos. Már nem az lesz, az imádság lesz a fontos. Ja, mit kértél, hanem az együtt töltött idő. Hogy ott vagyunk Isten jelenlétében. Olvasom nektek a fejezet végéig. Miközben így beszélt hozzám, lehajtottam a fejemet, és némán hallgattam. Ekkor az emberhez hasonló lény megérintette ajkamat, én pedig kinyitottam a számat, és így kezdtem beszélni az előttem állóhoz. Uram, a látomás annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. De hogyan is merne, Uram, a te szolgád beszélni veled, ó Uram? Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett, az emberhez hasonló lény, erősítgetett engem, és ezt mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy erős, légy erős. Akkor így beszélt hozzám. Megerősödtem, és ezt mondtam, beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Azután így szólt, tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik. De előbb elmondom neked, mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak Mihája és a ti vezéretek. Első vers a következő fejezetből. Mert én is mellette álltam a méd Dárius uralkodásának első évében. Erősítettem és támogattam. Na ezután jön egy bámulatos profécia a 11. fejezetből, de most már értitek, hogy miért mondtam az elején azt, hogy ez nem lehet Jézus. Az elején nagyon illett a leírásra, de azt feltételezni, hogy Jézus birkózott Perzsia vezérével, és nem tudott addig nyerni, míg Mihály be nem szállt a ringbe és segített neki, ez hadd mondjam azt, hogy ez Isten káromló gondolat. Tehát így Jézussal nincsenek partiban. Isten örökkévaló, a mindenható Isten, az alkotó. A fiú Szentlélekkel nincs egyenlő partner a küzdelemben. A sátán és az ő démonai teremtett lények, akik annyit tehetnek csak, amennyit Isten enged nekik, nem többet. A 11. fejezet egy nagyon részletes profécia, és nem fogunk minden részletéről beszélni. Bámulatos pontossággal beszél ez a profécia olyan eseményekről, amik még nem történtek meg ekkor, és 370 év, majdnem 4 évszázaddal előre szól elképesztő részletességgel dolgokról. Olyannyira részletesen, hogy akik kétségbe vonják a Biblia ihletettségét, vagy eredetiségét, azok azt mondják, hogy ezt nem írhatták előtte, mielőtt megtörténhetek. Ez lehetetlen. Ezt inkább valaki leírta történelmi feljegyzésként, de nem profécia. Hiszen annyira pontos, és annyira pontosan beteljesedett. Hát ezért mondja ezt Isten is, nem egy ember. Nem fogjuk versről versre átvenni, mondom, inkább összefoglalom, de nézzük meg az első 4 verstől, kezdjünk bele. Bocsánat, a másodiktól. Most pedig elmondom neked a való igazságot. Íme, ezután még 3 király következik Perzsiában, majd a 4. mindegyiknél nagyobb gazdagságot fog szerezni, és amikor gazdagsága révén megerősödik, minden megmozgat a görög birodalom ellen. De ott majd egy hős király lép fel, aki nagy hatalommal uralkodik, és azt tesz, amit csak akar. Ám alig lépett fel, összeomlik birodalma, és 4 felé osztják azt a 4 égtáj szerint. Nem az ő maradékára száll, és nem lesz olyan hatalmas, mint amikor ő uralkodott, mert részekre szakad birodalma, és másoké lesz, nem az övék. Itt ebben a részben Perzsiáról és a görögökről van szó. Arról beszél, hogy van 3 király, ezekről jól dokumentálható, hogy kiről beszél, de azt mondja, hogy lesz majd egy negyedik, aki rátámad Görögországra. Erről is pontosan tudjuk, hogy ki ez, ez Xerxész király, egy nagyon híres perzsa uralkodó, aki óriási hadjáratokat vezetett Görögország ellen. Ez a két birodalom egymásnak feszült, és a történelem nagy eposzi küzdelmeit ők így egymással lefolytatták. Biztos tanult a történelemből. És azt mondja itt az angyal, hogy a negyedik király rátámad Görögországra, de egy hős áll majd vele szemben, aki fellép a görögök vezetőjeként, és legyőzi Perzsiát. Ezt is nagyon könnyen beazonosíthatjuk, ez Nagy Sándor, aki gyakorlatilag leigázta az ismert világot. Egész fiatalon meghódította a mediterránumot és a további részeket, majd váratlanul, ahogy itt írja ez a rész, egyik napról a másikra meghalt. Egy részegen eltöltött este után tüdőgyulladást kapott, és meghalt. És azt mondja itt az ige, hogy az birodalma nem az ő utódaira szállt, hanem négy részre osztották, és az ő tábornokai vitték tovább a birodalmát. Négy részre osztották. Ez nagyon érdekes, mert Nagy Sándornak volt három utódja. Volt három trón örökös személy az ő családjában. Volt egy fia, aki egy elmebeteg ember volt, és őt szóba se hozták, hogy ő vigye tovább az ő birodalmát. Volt egy másik fia, aki keresem, nem tudom, hogy a nevét leírtam-e. Ja, az elsőt hívták Fülöpnek, a második pedig egy törvényen kívüli fiú volt, a harmadik pedig Herkules. És ezek elkezdtek nyomulni a trón felé, de mind a hármat eltették az útból. Mind a háromnak erőszakos halál lett a vége. És a tábornokok azt mondták, hogy osszuk fel a birodalmat, és éljen mindenki a maga területe fölött. Az egyik rész lett Szíria, a négyből kettővel fogunk foglalkozni, az egyik lett Szíria, a másik pedig Egyiptom. Ha látod magad előtt a térképet, akkor rájössz, hogy melyik ország van között a két birodalom között. Egyiptom és Szíria. Izrael. Ezért fontos ez a két rész, ezért fog az angyal beszélni Dánielnek róluk. Izrael miatt fontos. Ez a két utódbirodalom, akit itt a fejezet csak Északnak és Délnek fog nevezni, északi királyoknak és déli királyoknak, a kezdetek kezdetétől egymásnak feszült, és háborúztak egymással, 130 éven keresztül. Egyik utód a másik után támadta újra és újra, és mint egy kis űzött vad a két birodalom között, ott volt Izrael. És éppen attól a birodalomtól függött jobban, amelyik erősebbnek bizonyult. Hol ők foglalták el, hol a másik. Hol az egyik, hol a másik. Nézd meg az ötödik verset. A déli király erős lesz, de vezérei közül az egyik erősebb lesz nála, és hatalomra jut, még nagyobb hatalommal uralkodik, mint ő. A déli királyok, vagyis Egyiptom, első vezetője, első Ptolemaiosz volt. Nem akarlak mutatni sok névvel és sok adattal, egyáltalán nem ez a cél. De azért fontos, mert Isten beszél erről itt Dánielnek. Ptolemaiosz átvette ennek a birodalomnak a vezetését, és elfoglalta Egyiptomot, elfoglalta Izrael területét is, és nagy hatalomra tett szert. De az egyik utóda az ő dinasztiájából, Szeleukosz, megszerezte Szíriának, az északi királyságnak a trónját. És onnantól kezdve ez a két dinasztia állandóan háborúzott egymással, a Ptolemaioszi dinasztia és a Szeleukoszok. 130 évig csak vér folyt ezen a területen. És egészen a 26. versig erről beszél itt az ige. Én nem akarok untatni titeket a részlettel. Sok lenne mindet megnézni, úgy néznénk ki, mint egy ilyen ókori történelem óra. Majd a középiskolás tanároknak meghagyom ezt. De nézzétek meg a 6. verset, még egy pár dolgot azért megnézünk. Azt mondja, hogy évek múltával barátságot kötnek, a déli király lánya hozzámegy az északi királyhoz a jó viszony érdekében. De ezzel nem tudja megtartani hatalmát. Nem marad meg sem a király, sem a gyermeke. Az asszony pedig áldozatul esik kíséretével és fiával, meg azzal együtt, aki támogatta őt abban az időben. Megdöbbent, hogy mennyire pontosan beteljesültek ezek a dolgok. Második Antiókosz, aki a Szeleukoszok közül való volt, elvette feleségül második Ptolemaiosz lányát. Hogy ez egy ilyen politikai lépés volt, hogy békét kössenek, de ez nem tartott sokáig. A két ország újra folytatta a háborúzást. És miért fontos ez? Nézd meg a 16. verset, ugorjatok előrébb. Azt mondja, támadójuk azt tesz velük, amit akar, és senki se tud ellenállni vele szemben. így eljut az ékes földre is, amely egészen a kezébe kerül. Az ékes föld. Mi lehet ez az ékes föld? Hát nem a Balaton, és csak nem is Hawaii, vagy a Húsvét-szigetek. Ezt a Biblia mindig Izrael kapcsán mondja. Ezért fontos ez a profécia, mert Izrael kapcsán válik fontossá. Egy bibliai magyarázó, John Trapp mondta azt, hogy olyan Izrael itt, mint egy két malom közé beesett kicsi mag, amit ez a két birodalom őről, és őről, és őről. És egy uralkodó lesz az, akiről részletesen beszél, a 21. verstől, vele mi is szeretnénk egy kicsit foglalkozni. Azt mondja, az ő helyére áll egy gyalázatos, de úgy adják neki a királyméltóságot, hanem váratlanul jön, és a királyságot csellel szerzi meg. Tehát a sok uralkodóval egy ki van emelve, ez a szeleukuszok közül való, tehát az északi királyok közül, aki azt mondja itt róla az ige, hogy csellel szerzi meg a trónt. Harmadik Szeleukosz királynak volt egy utódja, akit negyedik Antiókosznak hívtak, fú, mennyi név, róla már volt szó egyébként. Negyedik Antiókosz, aki megölte a saját testvérét, hogy megszerezhesse a trónt, lefizetett másokat, vagy megdumált másokat, egy igazi politikus volt, és megszerezte a trónt. Fölvette azt a nevet, hogy Epifanész, ő lett az az ember, akit Antiókosz Epifanésznek nevezünk. Az Epifanész azt jelenti, hogy fényes, diadalos, vagy isteni lény. Nagyon szerény ember volt, ezt láthatod. Antiókosz Epifanész. A 22. verstől, olvasom a 30-ig. Seregek szélednek szét előtte, és megsemmisülnek, még a szövetség fejedelme is. Mert mióta barátságot kötött vele, mindig álnok volt. Maroknyi néppel vonul ellene és győz. Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is, ott olyat tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincset osztogat híveinek, és az erődök megtartására is terveket sző egy ideig. Azután összeszedi erejét és bátorságát, és a déli király ellen vonul nagy haderővel. A déli király is háborúra készül, igen nagy és hatalmas haderővel, de nem tud győzni, mert árulást követnek el ellene. Azok teszik tönkre, akik az ő kenyerét eszik. Serege szétszéled, és sokan esnek el halálra sebzettem. Mindkét király rosszat forral, egy asztalnál ülve hazugságokat beszélnek, de eredménytelenül, mert a végideje meg van szabva. Azután az északi király visszatér országába sok kincsel, a Szent Szövetség ellen fordul, és szándékát végrehajtva tér vissza országába. Egy idő múlva újra a déli ország ellen támad, de másodszor nem olyan eredménnyel, mint először. Mert a kittiek hajói felvonulnak ellene, úgyhogy megijed, visszavonul, és a Szent Szövetségen tölti ki dühét. Nem annyira akarok minden részlettel foglalkozni, de látjátok, hogy mennyire aprólékos ez a profécia. Arról beszél, hogy mekkora hódításokat vitt véghez ez az Antiókosz, hogy először rátámadt Egyiptomra, és sikeres volt a hadjárata, majd még egyszer rátámadt. Összeszedte minden erejét, rátámadt Egyiptomra, de vereséget szenved. Ez egy nagyon híres csata, ami megtörtént, ahol Antiókosz Epifanész vereséget szenved, és az ő hadserege is, és a kittiek segítenek a hadójóikkal. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy kik ezek. Ezek a rómaiak. A rómaiak belépnek a történelem nagy színpadára ezzel a csatával, hogy elküldik a flottájukat, és gyakorlatilag megállítják Antiókoszt. Ezek után ismert esemény a történelemből, hogy ez a római tábornok találkozott Antiókosz Epifanésszel a tengerparton, mint a győztes seregek vezére, a vesztett seregek vezérével, és azt mondta neki, hogy vagy meghalsz Antiókosz, és mindenedet elpusztítjuk, amit építettél, vagy pedig egy vazallusa leszel Rómának. És úgy élsz, mint a rabszolgánk. Válasz. És a római hadvezér egy kört rajzolt Antiókosz körül, és azt mondja, hogy döntsd el, mielőtt a körből kilépsz, hogy melyiket választod. Ilyen kis római erőfitoktatás volt, mondván, hogy most mi vagyunk a főnökök. És Antiókosz meghátrált. Visszavonult, és mint egy vesztett katona, egy vesztett hadvezér tart hazafelé, és itt lép be a képbe az egész, hogy miért mondja el Isten. Mert amikor hazafelé ment Egyiptomból, minden dühét, és minden zaklatottságát, minden frusztrációját kitöltötte Jeruzsálemen. amikor ment vissza hazafelé, az ő birodalma felé, megállt Jeruzsálemnél, és földúlta az egészet, és rengetegen haltak meg. Ahogy mondja az ige, hogy kiöntötte dühét Isten népére. 30. versben nézzétek meg, azt mondja, hogy mert a Szent Szövetségen tölti ki dühét, és ismét azoknak kedvez, akik elhagyták a Szent Szövetséget. Amikor Antiókosz uralkodott, erről beszélgettünk már Nagy Sándor kapcsán, ezek a görög uralkodók mindenkire rá akarták erőltetni a görög kultúrát. Ez volt a missziójuk, hogy mindenhol elterjesszék a görög nyelvet, a görög kultúrát, a görög öltözködést, a görög hajvágást, mindent úgy kellett csinálni, és elhisztettek, hogy a zsidók ezt nem igazán csípték. Voltak olyan zsidók, akik elhagyták a saját kultúrájukat, és örömmel vették ezt a hellenizálást, hogy az Antiókosz megmondta, hogy legyetek görögök, és azt mondták, hogy örömmel leszünk görögök. Elegünk van abból, hogy kilógunk a sorból, hogy úgy élünk, mint senki ezen a földön, itt zsidók, Isten rendelkezései szerint. Olyanok akarunk lenni, mint ti. És mennyire szomorú látni azt, amikor egy hívő keresztény emberben látjuk ezt a fajta tendenciát, hogy én nem akarok kilógni a sorból, én nem akarok úgy élni, ahogy Isten. Én beállok a sorba, és elfogadom, amit a világ mond. Ez egy elég szomorú dolog, amikor a keresztény ember úgy él, hogy inkább azt választja, hogy menő akar lenni a világban, és úgy tesz bizonságot, hogy én nem olyan hívő vagyok, mint a többi keresztény. Ez egy nagyon szomorú dolog, nem? Bizonyos szempontból minket arra hív Isten, hogy húzzunk egy vonalat, nem mi húzzuk a vonalat, ő húzza a vonalat, és azt mondjuk, hogy mi nem lépünk át ezen. Itt élünk ezen a földön, de nem úgy élünk, mint a világ. Mi nem ebből a világból valók vagyunk. Bizonyos szempontból a keresztény embert Isten arra hívja, hogy az árral szemben ússzon. Nem kell extrém módon, mint az ámisok, tehát nem kell lemondani a villanyszolgáltatást, de mégis mi mások vagyunk. Mi mások vagyunk, mint ez a világ. A Róma 12 mondja azt, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, és ne igazodjatok ehhez a világhoz, hogy megtudhassátok, hogy Istennek mi a terve és célja az életetekkel. Eljött ez az Antiókosz Epifanész, és így teljesen megosztja a zsidó népet. Valaki azt mondja, hogy jó, átvesszük a görög kultúrát, valakik meg teljesen ellenállnak, és a tetőpontján ennek a konfliktusnak érkezik meg a vesztett hadjáratból Egyiptomból, és gyakorlatilag lesöpri az ellenállókat Antiókosz. Megszünteti a mindennapi áldozatot, nézzétek meg, mit mond itt az ige? 31. vers. Parancsára előállnak csapatai, meggyalázzák a megerősített szentét, megszünteti a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Amen. Milyen jó mondat, nem? A nép okosai sokakat meggyőznek, de fegyvert, tűz, fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre. Elesettségük idején kapnak egy kis segítséget, mire sokan számításból csatlakoznak hozzájuk. Az értelmesek közül is elesnek néhányan, hogy kipróbáltak tiszták és fehérek legyenek a végidejére, mert még nincs itt a megszabott idő. Egy mellékzőnkkel megyünk tovább, mondtam, hogy nem akarok részletesen beszélni erről. Ebben az időben élt egy nevezetes család Jeruzsálemben, akik ellenálltak. Őket hívták makabeusoknak. Lehet, hogy már hallottál róluk, hogy hiszen benne van a Bibliában ez a két könyv. Igen, a katolikus kánonban benne van. Ugye a középkor 15. században bevették ezt a kánonba, de nem tartja az egyház ezt ihletett könyveknek, így fogalmazok, mert sem Jézus, sem az apostolok soha nem idéztek a Makabeusok könyvéből. Sőt, a korai kánonban, amikor összeállították a bibliai könyveket, akkor senki nem vetette föl ezeket a könyveket akkor. De elolvashatod, történelmileg hitelesek, csak nem ihletett írások, nem Istentől szóló, nekünk szóló üzenet. Amikor Antiókosz megérkezett, megszüntette az áldozatokat, megölt 80 ezer zsidó embert, 40 ezeret fogságba vitt, megszüntette a mindennapi áldozatokat, felállított egy Zeus szobrot a szentélyben, és azt mondta, hogy mostantól neki áldozatok, és levágott egy disznót, és annak a vérével bekente a templomot. Gondolhatjátok, hogy ez mit jelentett a zsidó embereknek. A 36. vers egy nagyon érdekes dinamikát mutat, és mindjárt végére érünk a fejezetnek. Nem tudom, ismeritek-e ezt a videószerkesztést, amikor van egy kép, és egy másik képbe így átfolyik van egy ilyen átmenet. Az első kép kezd így elhalványulni, a másik kezd így bejönni, de van egy pillanat, amikor mind a kettőt látod. Na, egy ilyen képhez érünk itt a 36. versnél, fölolvasom, és akkor elmagyarázom. Ez a király azt tesz, amit csak akar, fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, és szörnyűségeket mond még az istenek istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell történnie. Szóval beszéltem egy Antiókosz Epifanészről, aki nagyon fontos szereplője a történelemnek. Tudjátok, igazából egy dolog miatt fontos, hogy ő egy előképe egy másik személynek, az Antikrisztusnak. Antiókosz Epifanész egy típusa az Antikrisztusnak. Emlékeztek, János mondja ezt az ő levelében, hogy vigyázzatok, sok Antikrisztus támad. Ez azt jelenti, hogy sokan fogják azt az utat képviselni, amit az Antikrisztus, de ez az Antiókosz Epifanész egy típus példája neki. Mert ő is beszennyezi a templomot, ő is felállítja az iszonyatos bálványt, de valójában itt már kettő képet látunk egyszerre. Antiókosz Epifanész kezd így elhalványulni, eddig róla volt szó, és kezd bejönni az a személy, akiről valójában szól az ő mintája, az Antikrisztus. Honnan tudod ezt, Tamás? Hát ez egy nagyon misztikus, meg mondok rá nektek egy példát. Jézussal kapcsolatos proféciák ugyanígy működnek. Olvasol egy proféciát Jézusról, és az egyik sor még Jézus első eljöveteléről szól, a következő sor meg már a második eljöveteléről szól. És a zsidók így vakarták a fejüket, hogy hogy fog ez összeállni. De nekünk új szövetségi hívőknek, akiknek az első eljövetel már történelem, mi értjük, hogy néha egy biblikus proféciában a két sor között akár 2500 év különbség is van, mert szól az egyik az első eljövetelről, a következő sor meg a másodikról. Tehát egyáltalán nem furcsa dolog, amit itt látunk, hogy itt vált a kép. Hogy először beszél egy ókori szeméről, Antiókoszról, majd hopp, így átvált a kép egy több mint 2000 évvel később élt szemére, aki még nekünk is jövő idő, az Antikrisztus. Ez nagyon gyakori a biblikus proféciákban. Olyan ez, csak mondok egy nagyon egyszerű képet róla, mint hogy egy hegyet néznél, egy hegyvonulatot, és ha távolról nézed, a különböző hegyláncok így összemosódnak, olyan, mintha ott lennének egymás mögött. De hogyha ráállsz az elsőre, akkor látod, hogy a következő nagy távolság választja el egy mély völgy. De ha ezt mindezt távolról nézed, akkor nem látod a különbséget. Hát gyakorlatilag ez történik most is. Amit itt olvasunk, igaz ez Antiókoszra? Igen, de nem teljesen. Vannak ebből részletek, amik nem történtek még meg. Onnan tudom, hogy maga Jézus mondta ezt. Jézus, amikor beszélt az utolsó idők eseményeiről a tanítványainak, azt mondta, hogy el fog jönni majd valaki, aki, és jövő időben mondta, fel fogja állítani az iszonyatos bálványt a templomban. Márpedig Jézusnak ez a fickó, akiről itt eddig szó volt, Antiókosz történelem. Neki ez 500 évvel előtte élt. Tehát ha már akkor beteljesült volna, akkor Jézus nem jövő időben beszélt volna róla. Értitek ezt? Tehát egyszer valószínűleg beteljesedett valamilyen formában Antiókosz idején, mert ő is fölállította a Zeus szobrot és beszennyezte a templomot, de ez csak egy minta arról, ami az utolsó időben fog történni az Antikrisztus által, aki felállítja majd az iszonyatos bálványt. Menjünk tovább. És mindjárt befejezzük, látom, fáradtak vagytok. Nem törődik őseik istenével, nem törődik az asszonyok bálványával, egy istennel sem, mert mindegyiknél nagyobbnak tartja magát. Ezek helyett az erődök istenét tiszteli, olyan istent, akit ősei nem ismertek, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakővel és egyéb értékes dolgokkal. Az erődökkel ellátott városokkal így bánik az idegen istenek nevében, amelyik elismeri, annak a tekintélyét megnöveli, uralomra juttatja sokak fölött és földet oszt jutalmul. A vég idején összecsap vele a déli király, az északi király forgószélben törre, harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval. Behatol az országba, és előzönli őket, mint az áradat. Behatol az ékes földre is, ahol sokan elesnek, de az edómi, Moábi és amóni nép legjava megmenekül az országból. Kiterjeszti hatalmát az országokra, nem menekül meg Egyiptom sem. Birtokba veszi Egyiptom arany és ezüst kincseit és minden drágaságát. Líbiaiak és etiópok lesznek kíséretében, de a keletről és északról jövő hírek megrémítik. Ezért kivonul nagy haraggal, elpusztít és kiírt sokakat. Felállítja pompás sátrát a tenger és az ékes hegy, szent hegy között. De eléri a vég, és senki sem segíthet rajta. Szóval, Antiókosz képe elhalványul, bejön ez a másik, és itt a végén gyakorlatilag az Antikrisztusról van szó, aki felmagasztalja magát mindenki más fölé, még Isten fölé is, Írja a 2 Tesszalonika 2 is egyébként. Antiókos személye emiatt fontos, hogy egy előképe ennek a személynek. Olyan, mintha megnéznéd az előzetest, hogyha róla beszélünk, és a film majd később jön. Itt az utolsó pár vers, amit felolvastam, ez még egy küzdelemről szól, az utolsó küzdelemről. Hogy ki kire támad, milyen nemzetek lesznek benne. De nekem a vége tetszik a legjobban. És utána végén fölállítja a sátrát, de végül elpusztul. És nincs segítsége. Az utolsó időkben élünk, pont ahogy az elején mondtam, nem hiszem, hogy túl sok lenne hátra. Lehet, hogy te is érzed azt, ezt a csatát, ami zajlik körülöttünk. Egy lelki harc. Néha az, amit a világban látunk, az eléggé elkeserítő. Eléggé elszomorító. Akár ami most a hétvégén történt Franciaországban, ez a terrortámadás, elkeserítő. És bár mondhatnám azt, hogy ez a világ jobb hely lesz. Nem tudom ezt mondani, mert a Biblia is arról beszél, hogy ezeknek meg kell történnie, ezeknek végbe kell mennie. Mielőtt eljön a vég. És tudjátok, nem nekünk lesz olyan végünk, hogy a végén nem lesz segítség, hanem az Antikrisztusnak, a gonoszságnak. A végén ő pusztul el. És mi, akik Istenéi vagyunk, mi örököljük az ő országát. Így, amikor hallgattam a híreket most a hétvégén, hát eléggé megterhelt, megmondom őszintén, hogy ez itt történik már Európában. Mert amikor a világ másik táján történik, az ember úgy elvonatkoztat, hogy fú, hát szegények, de amikor ez itt történik a kapunkban. De tudjátok, nekünk van reménységünk. Mi Jézus Krisztust várjuk vissza. Az ő eljövetelét. Lehet, hogy ez a világ egyre sötétebb hely lesz. De mi pedig a világ világosságaként járhatunk. Nekünk van egy reménységünk, hogy megyünk haza. És bizonságot tehetünk arról, aki minden egyes emberért az életét adta. Ma egy különleges, nem csak ma, mostanában különleges lehetőségünk van. Itt Európában az emberek szíve megrendül. Eddig bíztak abban, hogy anyagi jólét van, biztonság van, politikai biztonság van, gazdasági biztonság. Most már nincs. Nincs közbiztonság, nincs gazdasági biztonság, nincs politikai biztonság. Áradnak be a menekültek, nem tudjuk, hogy mi lesz. És az emberek szíve megrendül, de tudjátok, hogy ilyenkor nyitott az emberek szíve az evangéliumra. És hogyha te, testvérem, azt mondod, hogy én is megrendülök, akkor emlékezz rá, amit mondtam, hogy erősítsd meg magad Isten szeretetében. És tegyél erről bizonságot, mert az emberek szíve nyitotta most, mint valaha. Most kell fénylenünk, most kell megmutatni, hogy Isten mennyire szereti az embereket. Én szeretném, hogyha így a végén imádkoznánk. Imádkoznánk a francia emberekért, de imádkozunk a mi hazánkért is, mert a megrendült szívű emberek nyitottak Istenre, mert keresik, hogy mibe kapaszkodjanak. És Isten nyújtja nekik a megoldást. Ne csüggedjünk el. Az ellenségünk elmúlik vég nélkül, de nekünk van egy biztos menedékünk. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a mai napot. És Uram, mi úgy jövünk eléd, mint akiket megváltottál, megigazítottál, megszabadítottál, és egy élő kapcsolatban lehetünk veled. Uram, kérlek, hogy áld meg a te népedet, áld meg a Váci Golgotát, hogy megmaradhassunk a te szeretetedben, hogy a te reménységedben járhassunk, hogy várjuk a te visszajöveteledet, Uram. Uram, add, hogy a hitben erősödjünk, és Uram, add, hogy a szánk bizonságot tegyen rólad. Add, hogy jót tudjunk tenni másokkal, Uram. Hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy dicsőítsék a mennyei atyát érte. Szeretnénk rólad bizonságot tenni, Jézus. Erősíts minket, hogy mi is bizonságot tehessünk rólad. Töltsd be a szent lelkeddel minket, Uram, hogy elmondhassuk, hogy mennyire szereted az embereket. És ezt úgy mondjuk el, ahogy ez téged tükröz vissza. Uram, mi imádkozunk a francia emberekért, de imádkozunk a mi hazánkért is, az európai nemzetekért is, Uram. Így, hogy most annyi minden megrendül, ahogy te magad mondtad, hogy mindent megrendítesz az utolsó időkben. Azt is, ami eddig nem volt megrendíthető. Uram, imádkozunk, hogy ezekben az időkben az emberek kinyúljanak feléd, Uram, hogy te legyél az a megoldás, amiben kapaszkodnak. Tudjuk, hogy eljön egy személy, az Antikrisztus, és sokakat megtéveszt majd. De Uram, imádkozunk, hogy mi az igazságot hirdetve sokakat odafordíthassunk hozzád. Áldj meg minket, Uram, és köszönjük ezeket a fejezeteket, Uram, köszönjük, hogy te látod a jövőt, tudod, hogy mi történik, sőt, te tartod a kezedbe a szálakat, a mi életünket is, és nem kell félnünk. Te nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a józanság és a szeretetnek a lelkét. Uram, látjuk, hogy most van itt az idő, hogy szeressünk, Uram. És nekünk is olyan kedvesek ezek a szavak, amit itt olvasunk, Uram, hogy kedvesnek találsz minket, ugyanúgy, mint Dánielt. És amikor ő elgyengült, akkor te szóltál, hogy légy erős, és Uram, kérlek, hogy szólj a mi életünkbe is így, hogy erősek lehessünk. Köszönjük ezt a vasárnapot, és kérlek, áld meg a közösségünket, áld meg minden drága tesómat és embert, akit ma hoztál. Uram, hogy a te lelkeddel betöltve mehessen el. Jézus nevében kértem. Ámen.